El is kezdjük az egészségkódot. Itt van a stúdióban velem Kovács Róbert, a Szemmelveszéltem prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat én is.
Az első témánk a koraszülés körül forog. November 17-e a koraszülöttek világnapja, úgyhogy ez adhat egy apropót ennek a beszélgetésnek. És megjelent egy cikk a Scientific Reports nevű szaklapban, amely a Szemmelveszéltemhez, név szerint dr. Hoffmann Eszterhez köthető, és ez a cikk kimondja, hogy csökkenthető a koraszülések kockázata a várandósok rutinszerű hüvelyflóra szűrésével. Ez egy nagy szakmai felfedezés, és akit kérdezzünk ebben a témában, dr. Hoffmann Eszter, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nőgyógyász rezidense. Üdvözlöm!
Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll.
Eszter, először is gratulálok önnek, mert nagyon ritka az, hogy olyan riportalannyal tudunk beszélgetni, aki rezidens, tehát még csak nem is szakorvos, és mégis valami nagyon komoly dolgot tesz le a tudományasztalára, úgyhogy az első mondat az a gratuláció. Meséljen arról, hogy hogyan született ez az ötlet, hogyan kezdett ezzel foglalkozni.
Köszönöm szépen a gratulációt. Igazából ezt a témát a PhD fokozatszerzésemen belül kezdtük el boncolgatni, és ott döntöttünk úgy, hogy akkor ez egy elég sokakat érintő, és ugye nyilván a mi klinikánkon nagyon sokszor előforduló dolog a koraszülés, és emiatt gondoltuk, hogy esetleg egy viszonylag egyszerű módszernek a vizsgálatát megnéznénk, hogy ez tud-e eredményes lenni a koraszülés megelőzésében, vagy javítani igazából a koraszülésnek az előfordulási arányain, és akkor ebből jött az, hogy utána csiszoltuk nyilván a témát, hogy akkor pontosan mi legyen az, amit keresünk, pontosan miket vizsgáljunk, mi az, amire tudunk tényleg klinikailag is releváns információkat és más cikkeket találni, úgyhogy akkor végül nagyon-nagyon sok csiszolás és közös gondolkozás után lett ez a téma pontosan, és hát akkor így csináltuk meg ezt a metaanalízist, ezt az átfogó tanulmányt.
Ugye a WHO definíciója szerint a terhesség 37. hete előtti szülések esnek a koraszülés kategóriájába, és itt ugye 10.634 tanulmányt néztek át, végül 13-nak az adatait hasonlították össze. Tehát ez egy nagyon komplex nemzetközi elemzés volt. Milyen szempontok játszottak közre ebben az elemzésben?
Igen, hát ez úgy történik, ilyenkor ugye a metaanalízis, vagy egy ilyen úgynevezett systematic review, ezek a fogalmak, ezek azt takarják, hogy a témában már megjelent kutatások és tanulmányok eredményeit szintetizáljuk, és ez egy átfogó tanulmány, és azoknak az adatait dolgozzuk föl annak érdekében, hogy akkor megnézzük, hogy melyik módszer pontosan hatékony, nem hatékony. Ugye nyilván itt nagyon-nagyon pontosan meg kellett határoznunk azt, hogy milyen populációt szűrünk, hogy milyen módszereket hasonlítunk össze, tehát ugye nálunk ami összehasonlítás volt az, hogy van-e szűrés, vagy nincsen szűrés, és akkor meg kell adnunk pontosan, hogy mire is vagyunk kíváncsiak a végén, tehát hogy koraszülés, hogy vetélés, hogy csak fenyegető koraszülésnek a tünetei, vagy nehogy Isten magzati elhalás, tehát hogy ezeket pontosan meg kellett határozni, és akkor ebből jött ki nekünk az, hogy a koraszülés az, amit a leginkább van értelme vizsgálni, és abban tudunk a legátfogóbb és leghatékonyabb tanulmányt elkészíteni. És akkor amik ugye pontosan találnak ilyenkor a mi elképzeléseinkkel, az 13 tanulmány volt a 10.000-ből, tehát hogy nagyjából ilyen arányokat kell elképzelni, hogy egyszerűen az összes megjelent tudományos cikkből mi kiszűrtük ezt a 13-at. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokáig tartó és nagyon nagy irodalomkutatást is jelent egyébként, hogy megtaláljuk azokat a tanulmányokat, amikkel mi tudunk utána dolgozni.
Egy újságcikkben ugyanerről a témáról azt olvastam, hogy közel 150 ezer szülést vizsgáltak meg a világ minden tájáról. Ez így van? Mert ez elképesztően nagy szám.
Igen, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy amiket beválogattunk mi cikkeket, azokban az összes esetszám az ugye összeadódott. És ezek a megjelent különböző tanulmányok a világ összes tájáról voltak. Tehát a Indiától kezdve, az USA-n át, Európából több helyről, tehát nagyon-nagyon sokféle helyről voltak tanulmányok, és ez azt is jelenti, hogy ugye mivel a terhes gondozási protokoll az eléggé különböző ezekben az országokban, ezért ez egy kicsit nehézséget is okozott a tanulmányban, de abból a szempontból viszont jó is volt, hogy azért tényleg egy reprezentatív képet ad a világról, tehát hogy nem csak arról, hogy jó, most akkor a magyar viszonyokat megnézzük, ahol van egyfajta protokoll, hanem tényleg ezt úgy tudjuk, úgy lehet ez egy nemzetközi eredmény, hogyha máshonnan is nézünk vizsgálatokat.
Ha jól értem itt az előzőekből, akkor én azt szűröm le, hogy ezeknek a szűrővizsgálatoknak a száma az nem kielégítő. Tehát ennek a szűrővizsgálatnak, ami a hüvelyflóra terhesség alatti szűrésével foglalkozik.
Nem is igazából a száma, hanem itt, amit mi ugye vizsgáltunk, hogy ezt van-e értelme szűrnünk rutinszerűen. Mm. Tehát úgy is, hogy tünetmentes pácienseknél szűrjünk. De ezt úgy kell elképzelni, én a pácienseknek is mindig ezt szoktam mondani, legyen ő nőgyógyászati paciens, tehát nőgyógyászati eset vagy várandós, hogy a hüvelyflórát ezt úgy kell elképzelni, mint ugye a bélflórát, arról talán többet beszélünk, vagy nagyobb.
Ez mindenkit érint.
Igen, ezen népszerűbb, és akkor ugye a probiotikumok és minden az most nagyon-nagyon virágzik. A hüvelyflórát is pont így kell elképzelni, hogy ott vannak leegyszerűsítve jó-rossz baktériumok, van egy pH érték, ami ugye a savas irányba mutat, egy pH érték, amit tartani kell, és abban tudnak az úgynevezett jó, tehát a laktobacillusok, amik ugye a normál pH-t és azt a közeget biztosítják, hogy patogén kórokozók, tehát a rossz baktériumok, illetve utána fertőzést okozó kórokozók ne tudjanak ott elszaporodni és bejutni. Tehát ez egy iszonyatosan jó védelmi vonal. Na most, hogyha ugye maga a terhesség, az hajlamosít arra, hogy ez a pH felboruljon. Innentől kezdve, hogy ez egy nagyon jó környezetet teremt arra, hogy itt rossz kórokozók egyrészt elszaporodjanak, másrészt egyáltalán bejussanak, és elinduljanak úgynevezett felszálló fertőzésként, ugye fel a méh nyak felől, ugye fel akár a méh üregébe, és akkor ott mondjuk akár idő előtti borakrepedést okozva, akár a gyulladást okozva beindítják ugye a koraszülést. Tehát nagyjából egyszerűen ez a folyamata annak, hogy egy ilyen fertőzés hogy tud koraszülést okozni. És ezt, hogyha el tudjuk kapni abban a szituációban, amikor még csak annyit látunk, hogy egy pH eltolódás van mondjuk, vagy azt látjuk, hogy kicsit több már az a baktérium, ami nem feltétlenül jó, hogy ott nagyon elszaporodik, része mondjuk a normál flórának, csak egy nagyon-nagyon pici számban, akkor azt, hogyha így mondjuk helyreállítjuk a normál flórát, akkor utána tudunk abban segíteni, hogy akkor ne legyen jó környezet a rossz baktériumok, tehát a patogén kórokozók számára. Nagyon sokszor teljesen tünetmentesen már van egy pH és egy normál flóra eltolódás. És akkor amikor a páciensnek már tünete van, ott nagyon sokszor már szaladunk a dolgok után. És hogy igazából ugye mi azt szeretnénk, és az volt itt ennek a tanulmánynak a célja, hogy megnézzük azt, hogy viszonylag olcsó módszerekkel, mert az is nagyon fontos szerintem, hogy ezek nagyon olcsó szűrőmódszerek, sok mindenhez képest, hogy olcsó módszerekkel tudunk-e tenni az ellen, hogy koraszülések történjenek fertőzés miatt. Nyilván nem tudunk mindent kiküszöbölni, tehát ez sem lesz egy olyan dolog, ami mindenre megoldást jelent, viszont egy részét azért biztos, hogy lehet a koraszüléseknek csökkenteni így, vagy hát a koraszüléseket megelőzni így.
Hány százalék a szüléseknek koraszülés Magyarországon, és a nemzetközi trendek most milyen százalékokat mutatnak?
Mi egyébként nagyon jó helyzetben vagyunk, tehát nálunk ilyen 8-9 százalék közötti a koraszülés aránya. A világban hivatalosan 5-18% között van, a WHO azt mondja, hogy 12%, tehát ez a hivatalos WHO-da. Úgyhogy ahhoz képest mi szerintem nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk, de azt is látni kell, hogy Magyarországon nagyon jó és nagyon szigorú terhesgondozási protokoll van. Tehát, hogyha megnézzük például a brit terhesgondozási protokollal, hogyha összehasonlítjuk, ott nagyon-nagyon sokszor a kismamát mondjuk látja egyszer vagy kétszer orvos az egész terhesgondozás során, és ott úgy nincsen ennyire nyomon követve minden, tehát azért én azt gondolom, hogy nálunk, illetve egyébként német nyelvterületű országokban van még ennyire szigorú terhesgondozási protokoll, és ott látszik is a koraszülések arányán, hogy azért úgy jobban kézben vannak tartva a várandósok. Nyilván az is fontos, hogy ugye megvannak az adott terhes gondozási vizsgálatok, és még hogyha mondjuk panaszmentes is egy paciens, de az orvosot megvizsgálja, vagy egyébként van egy kontaktja az orvossal, és akkor panaszkodik neki, tehát hogy így is úgy is mennie kell az orvoshoz, akkor már elmondja a panaszát, még ha pici panasza is van. Szerintem ez sokkal többet ér, mint hogyha mondjuk látja kétszer orvos egy terhes gondozás során, és akkor nem feltétlenül fog orvoshoz fordulni minden kis panaszával.
Ebből a felismerésből, ami az ön a nevéhez köthető, vagy ennek a PhD-nek a végkifejlete lesz, amit ön ír, ebből gyakorlatilag valamilyen terápiás módszer is következhet, vagy megelőzés, vagy gondosabb megelőzés következhet, vagy hol hathat ez pozitívan egyébként, vagy hogyan hathat pozitívan a koraszülések számának esetleg a még további csökkentésére Magyarországon, annak ellenére, hogy ahogy az előbb elmondtam, mi sokkal jobb százalékban állunk, mint a világ átlag.
Ott tudna hatni, vagy ott tudna segíteni, hogy én tényleg azt gondolom, hogy olcsó szűrőmódszerek, ugye nálunk azért Magyarországon az állami és magánegészségügyben is van terhes gondozás, tehát hogy azért, hogyha mondjuk ebből egy ajánlást meg lehet fogalmazni, és mondjuk nem kötelezővé tenni, de azt mondjuk, hogy lehet kérni ilyen szűrővizsgálatokat a kismamáknak is, hogy tudjanak róla, hogy ezek vannak, akkor hogyha ezek a szűrések megtörténnek, vagy valaki azt mondja, hogy a magánrendelésünkre elkezdi csinálni, mert ő azt gondolja, hogy ez jó, akkor ott azért nyilván terápiával is bele lehet majd nyúlni a normál flóra eltolódásába, és akkor azért ennek lehet eredménye. Nyilván az, hogy ezt terhesgondozási protokoll szinten mondjuk rögzítsék egy adott országban, azért az ennél egy kicsit bonyolultabb, mint hogy ugye ez megjelenik egy szaklapban, és akkor örülünk neki, de kezdőlépésnek ez jó.
Visszatérve a kutatáshoz, mi volt a legfontosabb eredménye ennek az elemzésnek?
A legfontosabb eredményünk az, amit mindenképpen ki kell hangsúlyozni, az az, hogy az 1000 gramm alatti súlyú koraszülöttekről szóló részben, vagy hát amikor azt vizsgáltuk, hogy ott milyen hatásokat tudunk elérni, ott az jött ki, hogy 67%-kal tudjuk csökkenteni az esélyét annak, hogy ott koraszülés, tehát ilyen típusú koraszülés forduljon elő, ahol ugye 1000 gramm alatti a maga a koraszülött. Ez azt jelenti, hogy ezek a koraszülöttek az úgynevezett igen-igen koraszülöttek közé tartoznak, tehát ők a 28-30. hét előtt születnek, tehát ők vannak a legrosszabb helyzetben. Igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy ők vannak a legnagyobb rizikóknak kitéve minden szempontból, tehát az összes korai és késői szövődmény náluk a legvalószínűbb, hogy előfordul, és azért ugye azt is nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy magának a koraszülésnek a megelőzése azért fontos, mert ez nem csak abban az adott pillanatban egy probléma, hogy oké, van egy koraszülött babánk, hanem ez egy nagyon-nagyon hosszú távú és nagyon-nagyon hosszú hatású dolog. Tehát például egy olyan koraszülött, aki megszületik a 28-30. hét előtt, és ennyire picike, náluk nagyon-nagyon sokszor egyrészt az, hogy egyáltalán túlélik, nem élik túl, ez is egy nagy kérdés, de ugye a szövődménymentes túlélésük nekik nagyon rizikós, és hát nagyon-nagyon ritka. És akkor a szövődményeknek iszonyatos skálája van, tehát a retinaleválás, a bélelhalás, az idegrendszeri károsodások, ugye nagyon sokszor epilepsziások lesznek, kaphatnak ugye agyvérzést rögtön itt a megszületés után, ugye ez nyilván az agyi funkciókat, neurológiai funkciókat roncsolni fogja, a tüdejük éretlen még, tehát légzési funkciójuk, úgynevezett légzési disztressz alakul ki náluk. A beleik, ugye, ahogy említettem, az is károsodhat. Tehát nekik minden kis szervrendszerük még éretlen. És akkor tényleg fantasztikusak a neonatológusaink, tehát hogy csodákat tudnak művelni, és tényleg olyan szituációkat tudnak megmenteni, ami tényleg hihetetlen, viszont azt is látni kell, hogy ezek a koraszülöttek nagyon sokszor túlélnek, tehát hogy mondjuk azt meg tudjuk oldani már, hogy túlélnek, viszont a szövődménymentes túlélésük az azért nagyon ritka. És akkor innentől kezdve ugye jön az, hogy azért ez egy családra is kihat. Tehát, hogy hazaviszik mondjuk innen a kórházból, haza tudnak menni, akkor ott az, hogy a mozgásfejlődés, az idegrendszeri fejlődés, később az iskolában való szereplés, beszédfejlődés, tehát egy szociális beillesztedésük, az, hogy ők utána a társadalomba be tudjanak illeszkedni, saját magukat fenntartani. Ezek mind-mind ugye nagyon-nagyon fontos dolgok, tehát hogy nem csupán az, hogy valaki életben maradjon, hanem az, hogy az az élet, az minőségi élet legyen mindenkinek, annak, aki koraszülöttként jött a világra, és a családjának is. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy koraszülés történjen.
Hova tudja tovább vinni ezt a tanulmányt, vagy ezt a kutatást? Van-e a fejében valami, hogy mi lehet egy következő lépés?
Most a következő tanulmányunk az ugye a terápiáknak, tehát a különböző kezelési módszereknek a vizsgálata, azoknak is a hatékonyságát próbáljuk összehasonlítani, és hasonló módszerrel, mint ahogy ez a tanulmány született. Ugye itt ami fontos, hogy lehet többféleképpen kezelni egy ilyen hüvelyi abnormális flórát, attól függően, hogy mit látunk és hogy látjuk. Ezt próbáljuk összehasonlítani, hogy akkor melyik kezelési módszer az, ami talán a leghatékonyabb lehet. Én azt gondolom, hogy egyébként a legfontosabb az, hogyha egy ilyet látunk, akkor azért valamit tegyünk. Tehát azok a módszerek, amiket mi majd itt vizsgálni fogunk, tehát ebben van antibiotikum, hüvei probiotikum, gombaelleneszerek, antibiotikum-gombaellenesszer kombinációja, tehát hogy többféle terápiás útvonal is van, és akkor ezeket valamelyikit alkalmazzuk. Én azt gondolom, mert már az is több, mint hogyha semmit csináljuk, és azért az is valamennyit segíteni fog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez még egy fontos lépés lehet, hogy jó, oké, akkor azt már látjuk, hogy szűrni kell, vagy hogy javasolt szűrni, inkább ezt mondom, de akkor mi legyen, hogyha találunk valamit, mi legyen a következő lépés, és akkor arra is egy viszonylag prompt ajánlás, ez nem biztos, hogy rossz lenne.
Hát akkor további jó munkát egyrészt az elemzéshez, a kutatáshoz, és a PhD-hez is.
Köszönöm szépen.
Nagyon köszönjük a rendelkezésre állt.
Köszönöm,
viszonthallásra. Dr. Hoffmann Eszterrel, a Szemmelweis-Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nőgyógyász rezidensével beszélgettünk. Már is folytatjuk az egészségkórot a szünet után.